25. fejezet. A feldúlt vadászháztól, melynek közelében Artandi Pál a múlt éjszakát tölté, egy mérföldnyire beljebb az erdőben más hasonló vadászlakot találunk. Talán azon körülmény, hogy e ház minden más lakásoktól távol állott. Talán a keresztes vezérek szigorú parancsa, hogy oly épületek, melyekben jobbágy családok laknak, bántattanul maradjanak, vagy a nagy vörös kereszt, melyet gazdája annak jeléül, hogy ő is a keresztesekhez tartozik, az ajtó fölébe festett. E hajlékot, ha mindjárt egy gyűlölt ország nagy, somjói Bátori István jószágához tartozott, eddig a pusztítók dühétől megmentén. E szerény lakásban tölté Fruzsina és Bebek Katalin azon két hónapot, melyek mióta őket a Maros partján utolsó ízben láttuk, lefolytak. Míg Pál Bájló kedvesével útját az erdőségen át folytatja, forduljunk mi e vadászházhoz. A házat mindenfelől erdő veszi körül. Hátul és két oldalán sűrű rengeteg, melynek lombján a nap déli sugarai is alig hatnak át. Elől, hol a fáknak egy része ki volt vágva, mindjárt a ház mellett az erdőnek helyét friss mező foglalja el, és az egyes meghagyott faóriások árnya alatt zöld pázsit szőnyek terül el. Közel a házhoz erős patak tiszta habjai folynak. A rengetegből jő, s miután festői kerületekben a tisztáson átfutott, a sűrű erdő között ismét eltűnik. A vadászlak maga egyszerűen, de ízléssel és kényelmesen épült. Falát kívülről a tetőig felfont, és most nehéz szőlőfürtöktől terhelt venyigék ékesítik. Kőkéményén, mint egy a nyugalom és a szerencse jeléül a gólya fészket rakott. A faragatlan fakerítés megett, kis konyhakert látszik, és benne a gyümölcsös fáknak egész sora. Minden olyan csendes és hallgattak körös körül. Ki a magányban akarná tölteni napjait, nem választhatna jobb helyet, hová a világ zajától visszavonuljon. De Bebek Katalin, ki erre semmi hivatást nem érzett magában, unni kezdje magányt, és napról napra türelmetlenebbül vár rá pillanatot, időn ismét emberek közé jöhet. Megőszülök itt, meglátod, kedvesem. Bének leszünk, mielőtt ismét hozzánk illő emberek társaságába jövünk. Így panaszkodott sokszor Fruzsinának. Orbán nem bánná, ha a világ végéig itt kellene is maradnunk. Nővére, sógora, és maga a cigány is vele tart. Akárkit kérdezünk, mind azt mondja, hogy a lázadók közel vannak, és még nem adhatjuk el a házat. De én meg vagyok győződve, hogy minden rég békességben van. Budán mulatnak, tornásznak, táncolnak, míg mi itt a vadonban elhervadunk. Katalin, mennyiben azt hívja, hogy Orbán Fruzsina ittlétét szívesen meghosszabbítaná, nem csalódott. Ez ifjú józanabb vala ugyanhogy sem szerelmének reménytelenségét át ne látná, sőt, mióta egész életét ez imádott hölgy közelében tölti, napról napra inkább észrevevé a szerelmet, melyel az Artandi Pálhoz viseltetett. De éppen a reménytelenség, éppen tudása annak, hogy életének végső boldog pillanatait éli, kétszerte keserűbbé tevék az elválás gondolatát. Orbán nem szólt szerelméről, magaviseletében nem vala semmi, mi Fruzsinát arra emlékeztetheti. Ő megszokta gyermeksége óta magába folytani legszentebb érzelményeit, megtanult lemondani férfiasan, keserűség nélkül, de e végső, derültebb pillanatokat miért ne élvezni? Midőn Fruzsinát e szerény házban és egyszerű köntösében látá, Miért ne festenéd ki képzetében a boldogságot, melyet, ha egy hölgy íj körben született volna, karjai között találhatna? Miért ne népesítse e magányt bájló képzetekkel? A való tőle megtagadta áldásait, miért ne keressen vigasztalást ábrándai között? Hiszen ő nem ámítja magát csalfa reményekkel, nem feledkezik meg helyzetéről, tudja, hogy a nap, mely éltének világot adott nyugodni száll, csak az alkony szomorúan bájló pillanatait, melyek hosszú éjét megelőzik, akarja meghosszabbítani. Orbán kívánná, hogy Fruzsina minél tovább maradjon körében, de hogy a kívánat teljesítésére mellékes eszközökkel éljen, az nem fért nemes lelkéhez. És Fruzsina csak igazságos volt iránt, amidőn nénye panaszaira mindig azzal felelt, hogy mihelyt Orbán távozásukat lehetségesnek fogja látni, annak bizonyosan nem gördített akadályt elébe. Meggyőződéseink nagy része megszokáson alapszik. Mi naponként ismételtetik, miről azok, kikkel élünk, meggyőződve látszanak lenni, végre valószínűvé válik, bármit mondjon is ellent nyugodtabb ítéletünk. A hölgy nem kétkedett ugyan Orbán szándékainak tisztaságán, de nem csalódhatott-e az ifjú a dolgok helyzetére nézve, midőn a még létező veszélyt a valónál nagyobbnak tartja. A dolgok, melyek az asszonyok türelmetlenségét még inkább növelték. Kevés nappal ezelőtt a cigányvajda azon hírrel jött a házhoz, hogy Záfolya egész táborával már Lugos közelében áll. És e hír Katalin asszonyra nézve még érdekesebbé vált, midőn polgár Záfolya pompás sátoráról, fényes tábori életéről, és azon sok urakról és nemesekről kezdett szólani, kik a vajda körül összegyűltek. Lugos oly közel vala, a menekülés a sűrű erdőkön át, melyek jelen rejtekőktől odáig terjedtek, oly könnyűnek látszott, hogy egykori vezetőjük nézete, miszerint nem tanácsos-e biztos helyet most elhagyni, midőn az ellenséges táborok így közel állva egymáshoz. Élénkebb mozgásban vannak, Réá nem lehetett hatással, és panaszai, mióta e hírt vevé, még szenvedélyesebbekké váltak. Fruzsinát Záfolya táborának fénye nem csábítá, de a cigányvajda beszédébe volt valami, mi a minél előbb odajuthatást előtte is kívánatossá tevé. Apjáról, kiről Fruzsina még nem gyanítva szörnyű sorsát, mindenek előtt kérdezősködött, a cigány, mint máskor, csak azt mondágya, csanádi ütközet óta, honnan szerencsésen megmenekült, a király udvaránál van, és Bornemisszával együtt az ország azon részének védelmére seregeket gyűjt. De annyival többet beszélt Ártándiról, kinek bihari hőstettei az egész országban a beszélgetés fő tárgyait tevék. És Katalin kérdezve szüntelen nem engedi, hogy ezekből valami elhallgattassék. Fruzsin, aki Pált annyira szereti, és hozzá most oly közel vala, hogyan ne kívánta volna viszont látni kedvesét? De a hölgy magába folyták kívánatát, melynek nyilvánítása Orbánnak csak fájhatott. Annyival többet szólt Katalin, s mióta a cigányvajda e hírekkel visszatért, beszélgetése nem szűnő zúgolódás vala Orbán kegyetlensége és fortélyos álnoksága ellen. Így találjuk őt most is. Kedvesem, szólt Katalin, midőn fonókerekétől fölkelt és a kis szobában türelmetlenül fel s alá járt, ez nem tarthat így tovább. Nem. Két álló hónapot töltöttünk itt a rossz házban, minden társaság nélkül. Én nem maradok egy napnál se tovább. Jó nénike, csak pár napig légy még türelemmel, mondta nyájasan Fruzsin, aki most szintén felhagyott a fonással. Türelemmel szakítá félbe a szólót az előbbi, csak nem szenvedélyesen. Nem leszek víz én, soha. Bebek kisasszony sohasem lakott így szobában két hónapig. És még hagyján, ha rászorultunk volna. Így esetben egy pár órára vagy napra barlangban is megvonul az ember, de most Zápolya Lugosnál táboroz, vagy talán még közelebb hozzánk. Hát valódi őrültség egy órával is tovább itt maradni. Ez alacsony szoba egészen lenyomja kedélyemet. A szoba, mely ellen Katalin olyan keserű panaszt emelt, csak ugyan nem vala hasonlítható a fényes termekhez, hol eddig életét tölté. Talaját márvány helyett vert agyak borítá, s ám bár a háznép e szoba fölékesítésére legjobb bútorát és minden csak félig díszítményű szolgálató dolgokat összehordá, azon egy pár szent kép és a somlyói bátoriaknak festett címere, míg a tisztán kifehérített falakat ékesítik. A két citrommal együtt, mely ritkaság gyanánt a kemence párkányra állítatott, mind nem versenyezhetett Telegdi házának drága díszítményeivel. De éppen ez egyszerűség kölcsönzött az egésznek különös bájt. És Hruzsina csak meggyőződését fejezik ki, midőn Katalint biztossá tevé, hogy mi a lakást illeti, életében sohasem érzi magát sehol otthonosabbnak. Szeszély! Csupa ellentmondási szeszély! Perelt az előbbi csak nem haraggal. Jól érezni magát, otthonosnak lenni oly lakásban, ahol még csak becsületes tükör sincs. Mi rosszul mutat ez is itt? Szólt rövid szünet után tovább, midőn egy kis ezüstözött résztáblát, mely a tükör helyét pótolá, a falról levéve magát egy ideig benne nézé, lehetetlen, hogy így nézzek ki. Hát e szerint csak nem zöld volnék. Néném, rendkívül jól néz ki, vigasztalá Fruzsina. Azt találod, angyalom, szólt a másik, igazad lehet. A zöld szín, melyet arcomon látok, talán csak az ablakot félig eltakaró levelektől jön. A festők reflexnek nevezik, és most veszem észre, hogy a fehér fali zöldnek látszik. De hallottál-e már valaha így képtelenséget? Venyi géket nevelni az ablak előtt, és oly szobában, ahol hölgyek laknak. Már a kifehérített fal is rosszul hat tekintetünkre, a legszebb bőr is barnának látszik. Jól tudom, Beatrix királyné, mikor Budára jött a fehér atlasz kárpitokat, melyekkel a király egyik szobáját bevonatta, épp ez oknál fogva azonnal leszedeté, és most a királyné egész szobasorában csak vörös damaszkot látsz. De fehér fal, s hozzá még fenyige az ablak előtt, hát ez borzasztó gondolat, mint a kórházból jönnénk, úgy nézünk ki. Hagyd el, nénikém, mondá Fruzsina, ki Katalin panaszaira nem nyomhatott el egy gyönge mosolyt, hisz úgy sem lát itt senki. E végasztalásul mondott szavak csak még inkább növelik Katalin rossz kedvét. Nem lát senki, mondá szenvedélye, elhiszem. S ha Orbán kívánata szerint mennek a dolgok, még fél estendeig sem jövünk emberek közé. Mernék fogadni Zápolya táborában, vígan vannak. A vajda mindenben Mátyást példáját követés. Olyan fényesen, mint a nagykirály, soha senki sem táborozott. Hallottad, mi történt Borislónál? Sokkal fiatalabb vagyok, hogy sem magam jelen lehettem volna, de apád a számtalanszor elbeszélé. Mikor a várost a csehek és lengyelek együtt ostromolák, mit tett Mátyás? A falakra szép sátorokat építetett, benn reggeltől estig lakoma és tánc tartatott, hogy az ellenség csak nem megveszett mérgében, midőn vitézeink vígságát látná. Támadásra támadás következett, mihelyt az ellenség közeledett, a vitézek fölkeltek az asztaloktól, vagy elhagyják a sáncot, melyel éppen mulattak, s lóra ülve a támadók elejbe siettek. Az asszonyok a várfalról nézték a küzdelmet, és zöld koszorúkat fontak a győzők számára. És ha a cseheket visszaverve a magyar sereg víg trombitaszóval megtért, a mulatság tovább folyt. Sohasem élt szebb napokat a lovag és úrhölgy századok óta. Lám, így táborozott Mátyás király. Későbbi időben Beatrix királynéval magam is többször voltam táborban. Nem is képzelhetsz kellemesebb életet magadnak? S még Lugosnál Zápolya kétségkívül szintúgy táborozik, mi itt ülünk e magányos, elhagyott házban, és csak egyedül, mert egy szegény íródeáknak tetszik bennünket fogságában tartani. Igaztalan vagy, Orbán ellen, szólt Fruzsina. Meg lehet csalatkozik, s veszélyt lát, midőn az megszűnt is. De ha biztonságunkkal megegyezhetőnek hinné, bizonyosan elvezetett volna innen. Ez ifjú nemesebb lelkű, mint gondolod. Szíve nem ismer önzést. Orbán szeret, mondták Katalin. És így pillanatban, valamint a leghidegebb asszony megszűnik önző lenni, úgy a legnemes lelkűbb férfi is egyszerre azzá válik. Hidd el, én tisztábban látok a dologba, de bízd rám, majd én szólok vele. Fruzsina, látván nénye szenvedélyességét, mely beszéd között mindinkább növekedett, mindent elkövetett, hogy őt e föltételéről lebeszélje, de a szokatlan makacsággal ragaszkodott szántékához. Hát nem vagyok én gyermek, mondá csak nem neheztelves, jól tudom, mit kell tenni így viszonyok között. Köszönettel tartozunk Orbánnak, azt nem tagadja senki, és bizonyosan apát sem fog adós maradni, de ha egy kisé neheztel is reámát, nem valami herceg, vagy tudja Isten mi, hogy előtte számot befogjam, így embereknek jó, ha néha a helyzetükre emlékeztetjük. Az úrfi nagyon is el van kényeztetve. Úgy bántatok vele házatokban, mint a tudja Isten az ég, kivel volna dolgotok, pedig végre is csak jobb bágy fia, és nem több. Orbán ki éppen a szobába lépett, Fruzsina részéről minden további ellenvetést lehetetlenné tett, és Katalin első hevében azonnal hozzáfogott a beszélgetéshez. Éppen arról beszéltünk hugommal, mondá szárazan, midőn Orbán magát meghajtva jó reggelt kívánt, hogy alkalmasin tovább tartózkodtunk itt, mint szükség vala. Polgártól tudjuk, hogy Zápolya seregeivel csak néhány órányira táborozik. Föltett szándékunkkal lehet még ma, vagy legalább jövő éjszaka oda menni. Ha te magad nem, nénéd bizonyosan ismeri az utat, mely Lugosra vezet. Orbán megvala lepetve, különösen feltűnt előtte azon parancsoló, majdnem megvető hang, melyen Katalin szólt, s mely arra vala számítva, hogy minden ellentmondást megelőzzön. De nyugodtan csak azt válaszol, hogy igen, sajnálja ugyan, ha e szegény ház a kisasszonyoknak kellemetlenné vált, azonban kívánságukat teljesíteni nem áll hatalmában. Nem áll hatalmadban? Kérdé Katalin haraggal. Nem áll hatalmadban? Hát hallott ilyet a világ? Deák uramnak nem áll hatalmában. Gyönge emberek, olyan pillanatokban, ha valamely föltételük kivitele szívükön fekszik, éppen mert saját szilárdságukban nem bíznak, szívesen erőltetik magukat haragra, ezt tevé Katalin is. Orbánnak vére arcába tolult, nem szokott így bánásmódhoz, és érzi, hogy azt nem érdemli, de mérsékelte magát, és csak azt jegyzi meg, hogy ám bár kötelessége szerint minden alkalommal kész a kisasszonyok kívánatának engedelmeskedni, most kénytelen ellent mondani. De mikor én parancsolom, szólt Katalin mindig hevesebben. Hallod-e, mikor én, ki mint tudod, uradnak sógorasszonya vagyok, és egész házát viszem, mikor én parancsolok valamit, neked nem szabad ellentmondani. Nagysád, igen, csalatkozik, ha akaratomnak tulajdonítja, mi hatalmamon kívül fekvő körülmények következménye, válaszolt Orbán. Miután az erdélyi vajda és a nemesség Lugosnál ütötte fel táborát, és naponként ütközetre várhatunk, az egész vidék mozgásban van. Sohasem jár több veszélyele biztos menedék elhagyása, csak még egy kis türelem. Ha a lázadók, mint biztosan hiszem, rövid idő múlva szétüzettek, még aznap a temesi grófhoz vezetem nagyságtokat. Minél józanabb volt a tanács, minél általánosabban jelentéki helyben hagyását, Fruzsina is, annál ingerlékenyebb lett Katalin. Ez mind igaz is lehet, meg nem is, mondá élesen, te legalább e részben semmi bizonyosat nem tudhatsz. Úgy tapasztalom, hogy mióta idejöttél, rendkívül vigyázattal őrzöd drága személyedet. Ha sógorod és cigányunk nem volna, teljes tudatlanságban élnénk, te a házat is alig hagytad el. A türelemnek is megvannak a határai, és talán nincs ifjú, ki szenvedélyeit fellázadni ne érezné, ha azelőtt, kit évek óta imád, gyávasággal vádoltatott. Orbán indulattal válaszolt, indulatosabban, mint hölgy irányában általában véves, főleg, mint helyzetéhez illett, de sértve érezé magát, és nem bírta magába folytani fájdalmát. Ezt érdemléje ennyi áldozat, ennyi kiállott veszély után, ha gyávának neveztessék, miután Katalin jól tudta, hogy vigyázatának is, melyet most személyre hány csak az ő és Fruzsina biztossága vala oka, Orbánt a keresztes táborban sokan ismerték, és tudták, hogy Katalint és Fruzsinát ő kíséri el Budáról, és ha most a lázadók közül valaki meglátja őt, ez okvetlenül védetteinek nyomára fogná vezetni ellenségeiket. Csak hányd a szemünkre, mit érettünk tevél, mondá Katalin, ki magasabb körökben születtek módjára nem fogadná meg, ha alsóbbrendűekben néha emberi érzemények szólalnak fel, és ebben a szemtelenség legfőbb fokozatát látta. Csak számláld el olcsó vitéségedet, parasztól mit is várhatnánk egyebet? Orbán elhalványult, de hallgatott. Érzé, hogy nem mérsékelhetné magát. De majd meglátjuk, ki parancsol, folytatá Katalin megvető tekintettel Orbánra. Ha estig elutazásunkra minden készen nincs, lakolni fogsz, majd találok én neked urat. Amint nagysát kívánja, mondta Orbán indulatában remegő hangon. A ló nyergelve lesz, sógorom vagy, ha úgy kívánja, én magam kalauz leszek, de Fruzsina kisasszony itt marad.
Micsoda?
Kérdé Katalin bámla. Fruzsina itt marad, s én őnélküle menjek el? Ha nagysát teljességgel úgy kívánja, szólt Orbán, nem tartóztathatom fel. Saját maga rendelkezik életéről, ha azt kockára akarja tenni, legyen akarata szerint. De Telegdi István leánya itt marad e házban. Én nem fogom tűrni, hogy jótevőm gyermeke bármi asszonyi szeszély miatt veszélynek tegye ki magát.
Hálátlan, hálátlan rossz fiú,
kiáltott Katalinkinek indulat a tetőfokára hángott, ám bár haragjának oka változott, és Orbán utolsó szavai előbbi föltételét elenyészteték.
Most legalább kimutattad valódi színedet. Hát az én biztonságom nem fekszik szíveden? Fogjanak meg, üssenek agyon, koncoljanak fel, az neked mindegy? Legkisebb gondod is nagyobb annál, mi történik Bebek Katalinnal? Csak Fruzsinát ne bántsa senki, a te Fruzsinádat, nem de? Hogy Telegdi István leánya az mellékes dolog, de kedvesed, ugye? Szereted őt régóta, és azt hiszed, ha én a lázadók kezébe kerülök, könnyebben érheted célodat. Pirulsz? Ó, rég tudjuk titkodat, de rosszul számítottál. Én nem megyek el. Én a lázadók kezébe kerülni nem fogok, s majd, ha háborúnak vége lesz, tudósítom uradat, mi viperát nevelt keblében. Jobbágy fiú, és Telegdi István leányához merészli emelni szemeit. Szörnyűség! Szörnyűség!
Katalin e szavak után a legnagyobb indulatban elhagyja a szobát. Fruzsina utána sietett, hogy őt megnyugtassa, és Orbán magára maradt. Lelkét mondhatatlan keserűség tölti el. Sohasem ragaszkodott valaki hívebben jótevőjéhez. Soha senki nem érzi magát inkább hálára kötelezettnek. Ez volt élete vezérfonala, ez adott erőt törekvéseinek. Ez vala az egyetlen mi fájdalmát, melyel Fruzsináról lemondott némiképp enyhíté. És most... Ó, Lőrinc, Lőrinc, mi hamar teljesedett jóslatod, mondta elkeseredve. Sohasem leszek körükben szolgánál egyéb. Sohasem fogok találni házaikban keserűségnél egyebet. Ezek voltak végszavaid, melyekkel elváltunk. Érzem, hogy igazad volt. És Orbán az ablakhoz állva egészen fájdalmas gondolatainak engedi át magát. Katalin e kemény szavakat, amelyeket Orbánnak mondott, az alatt rég megbánta. Mihelyt a szobát elhagyva magát Fruzsinával magányosan látta, és ez őt Orbán eddigi magaviseletére emlékeztetve igazságtalansággal vádolá. A jószívű hajadon átlátta hibáját, és húgát kérte, hogy Orbánnak ezt értésére adja. Jaj, magam se tudom, hogy mi történt velem, mondá rossz kedvűen. Nem vagyok zsémbes természetű, s évekig se bántok senkit, de ma kitört belőlem. Az embernek egészen megváltozik természete, amint mi, 2 hónapig lakik így házban, és nem talál senkit, kivel társalkodhatnék. Azon kívül úgy hiszem, hogy tulajdonképpen nekem van igazam. Elmehetnénk Lugosra veszély nélkül, de Orbánnak szándéka minden esetre jó. Mondd meg neki, hogy nem kétkedem rajta, és szívemből sajnálom, amit mondtam. Többet nem kívánhat egy úri hölgytől. Ha csak egy csepp lovagiasság is van benne, meglátod, azonnal hozzám jön, és térden állva bocsánatot fog kérni, hogy rám csak egy percig neheztelni merészelt, mint azt majdnem hasonló esetben Homonnai Bálint tevé a bécsi nagytorna után, melynél Fruzsina sokkal inkább ismeri Orbánt, hogy sem sejtíteni a fájdalmat, melyet Katalin vigyázatlan szavai szívének okoztak, és azért az érdekes elbeszélésnek végét nem várva be hozzá sietett, hogy őt nénye sajnálkozásáról tudósítsa. Az ifjú nem vevé észre jöttét, fejét kezére támasztva állt ott az ablak mellett. Orbán, szólítá meg Fruzsina, hozzá közelítve s kezét vállára téve. Ne nehezteljen nénémre. Az ifjú megfordult, halvány arcán véghetetlen fájdalom kifejezése látszott. Fruzsinára függesztve szemeit egy percig határozatlanul állott, azután meghajtá magát, és menni akart. A hölgy szeliden visszatartóztatá őt, ne hagyjon el így, barátom, mondta nyájasan, nem közöltük-e egymással máskor is bánatunkat? Nem deríté-e fel sokszor-e homlokot, mely most oly komor redőkbe vonul? Fruzsina hangja olyan kérő vala, arca kifejezésében annyi valódi részvét mutatkozott, hogy Orbán nem állhatott ellen. Hadd menjek el, szó átengedve kezét megállva. Magányra van szükségem, még kissé lecsillapultak-e szenvedélyek, melyek keblemet dúlják. Éppen mivel keblét szenvedélyek dúlják, azért kell itt maradnia, mondá Fruzsina szelíden, még süvegét kezéből kivevé. A magány nem nyugtathatja meg úgy, mint én. Na, kezei hidegek, mint a jég. Üljünk le, barátom, és szóljunk józanan. Ha gyermekkoromban fájdalom gyötré a szívemet, maga is ezt tevé velem. Beszéltünk, néha sírtam, s végre nyugodt levék. Ha a szív szorul, le kell rakni terhét, és kivel tehetné azt jobban, mint én velem. Nincsen jobb barátja a világon. A viszony, melyben Fruzsina egész életén át Orbánhoz állott, természetessé tevé e szívességet. Utolsó időben gyanítá ugyan a hölgy, hogy az érzemény, melyel gyermeksége barátja iránta viseltetik, melegebb, sem hogy azt viszonozhatná, de ha ez őt közönségesen Orbán jelenlétében tartózkodóbbá tette is, mint egykor volt, most midőn ez ifjat szenvedni látta, részvéte előtt minden egyéb tekintet elhallgatott. Annyival inkább, mint hogy Orbán, bármik voltak is az érzeményei, kebletitkát eddig soha egy szóval sem árulta el. Fogadja köszönetemet, részvétért, mondta Orbán megindulva. Szívemnek így nyájas szavakra sohasem volt inkább szüksége. És nem, de megbocsát nénémnek, könyörgött a hölgy. Szegény csak nem sírt, midőn meghagyja, hogy kegyelmettől nevében engedelmet kérjek. Higgyel, nem rossz szándékból cselekedett. Unja magát, azért ingerlékenyebb, és vitatkozás közben a legjobb ember is elragadtatik. Bebek kisasszony, tőlem bocsánatot kér, és miért? Mivel helyzetemre emlékeztetett? Mivel, mint szolgával bánt velem? Nem vagyok-e az? E szavakat elfojtott hangon mondotta Orbán. Arcán véghetetlen keserűség volt kifejezve, így Fruzsina ez ifjút sohasem látta, még bámulva függeszté rá szemei. Orbán, mondta végre rövid hallgatás után, miért egy keserűen gúnyoló hang? Sértve érzi magát, és igaza van. Néném szavai alig fájhattak inkább saját szívének, mint nekem, ki azokat hallám. Ha neheztel, ha indulat a haragos szavakban tör ki, nem bámulhatom. Néném meggondolatlanságában hálátlanná válts, én őt nem fogom menteni. De asszony által mondott indulatos szó ennyi keserűséget nem értem el. Ön maga igen jól tudja, hogy szolgának soha senki által nem tartatott, és házunkban barátoknál egyebet nem talált. Ó, bár találtam volna, mondá Orbán fájdalmasan, hogy jókor megbarátkozva aljasságommal, melyre születtem, soha magasabb érzemény keblemben ne támadott volna, hogy soha egy pillanatra se feledkezze meg szolgaságomról, a fájdalomtól megkíméltetném, amely most lelkemet eltölti. Ön rendkívül fölgerjedett, mondá Fruzsina nyugodtan, különben nem szólna így. Ne higgye, hogy indulatban szólok, válaszolt Orbán szomorúan. Sokszor gondolkoztam helyzetemről oly pillanatokban, midőn egészen nyugodt valék, de bármennyire érzem is boldogítva magamat a nyájas bánásmód által, melyet apja házába találtam, érzem mindig, hogy szerencsétlenné válok általa. A sors minden lénynek kijelölte természetes körét, legyen az aljas, bár ebben kell maradnia. Ha viszonyai által ebből kiragadtatott, vesznie kell. A kóró, melyet a vész kiragadott földéből, nem emelkedik ég felé, elszáradva kergettetik körül mezőről mezőre. De nem más-e az embernek helyzete, vágott szavába Fruzsina. Nem emelkedhetik-e ő saját érdeme által, s átkoznia kell-e a kezet, mely őt ebben barátilag segíti. Voltak idők, midőn én is így gondolkodám, mondá sóhajtva az előbbi. Az ég oly nemes vágyakat teremtett szíveinkbe, az ifjú mielőtt a világot megismerés önerejét megkísértette, olyan bátran indul az életnek, hogy törekvéseinek sikerén kétkednie nem lehet. Ó, de a tapasztalás el nem marad. Előbb-utóbb átlátja mindenki, hogy a világ sorsát egyesnek megváltoztatni nem áll hatalmában, és hogy e világon boldog csak az lehet, kit vágyai sohasem ragadnak túl körén. Ne beszéljen ilyeneket, szólt Fruzsina nyájasan. Mi lenne így a fényes tervekből, melyeket barátai ön számára alkottak? Barátaim, kérte Orbán keseren. Igen, barátai. És nem volna legalább egy, kit annak nevezhetne. Fruzsina e szavakat ellenállhatatlan szívességgel mondá, és szemében könnyek ragyogtak. Orbán megragadá a hölgynek feléje nyújtott kezét, és szenvedélyesen ajkaihoz szorítá azt. Lelkét leírhatatlan érzemények tölték el. Ó, Fruzsina, ha tudnám, mi tölti el lelkemet! A hang, melyen e szavak mondattak, a halvány arc kifejezése, a tekintet, melyel az ifjú szemei rajta függöttek, elég világosan szóltak. Fruzsina szeliden vissza akará vonni kezét. Ne hagyjon el, csak most ne, szólt Orbán erősebben szorítva kezét. Ne vonja tőlem vissza nyájas kezét, hisz talán utolszól szorítom azt ajkaimhoz, és én oly véghetetlenül szerettem. Fruzsina rég tudta ezt, de e vallomása nem volt elkészülve, és átengedve kezét zavartan álltott az ifjú előtt. Kimondtam a szót, folytatá Orbán szenvedéllyel. Vessen meg, üzzön el magától, én kész vagyok mindenre. Ha az örök kárhozat várna rám tovább ez érzeményt, nem zárhatám magamba. Kacérkodókat kivéve, nincsen hölgy a világon, ki ha valódi szerelmet lát, legalább fájdalmas részvéttel ne nézne a férfiúr, akinek szenvedélyét nem viszonozhatja. Fruzsina könytelt szemei sajnálattal fügtek a szerencsétlenen. Ó, ne üzzön el magától, szólt ismét Orbán. Feledje, amit mondék, engedje, hogy körében maradjak. Tekintsen szolgájának, utolsó szolgájának, csak szavát halljam, csak ez angyali arcot lássák szemeim. És az ifjú térdre borult, és égő ajkaihoz szorítá hölgy kezét. Keljen föl, mondá Fruzsina, akit Orbán szenvedélyessége mindig nyugtalanabbá tett. Vegyen erőt magán, legyen férfiú. A hölgy ki akará szabadítani kezét. Orbán görcsösen ajkaihoz szorítá azt. Ó, miért nem hallhatok meg e pillanatban? Az Istenért, keljen föl, mondá Fruzsina, gondolja meg helyzetemet, ha néném jönne. Orbán nem hallott semmit. Szenvedélye által elragadtatva szorítá ajkaihoz a hölgy remegő kezét, és lángoló csókokkal borítá el. Ha szeret, ha valaha szeretett, hagyjon el, mondá Fruzsina indulattal. Gondoljon atyámra. Ha a villám lecsap, hatása nem lehet nagyobb annál, melyel e szavak Orbánra voltak. Elragadtatva szenvedélyétől mindenről megfeledkezett. Most egyszerre jó tevője jutott eszébe. Eszébe jutottak föltételei, melyeket annyiszor tett, hogy szerelme vallomása által Fruzsina nyugalmát megzavarni sohasem fogja. Hálátlannak, alávalónak érzi magát, és lelkét mondhatatlan fájdalom dúlta. Ó, Istenem, mit tevék! Szólt, midőn a hölgy kezét eleresztve egy percig arcát eltakará. Azután felugrott, és szó nélkül kirohant a szobából. Uram, fia, mi lelte Orbánt? Mondá Katalin, éppen a szobába visszatérve vele az ajtó előtt találkozott. Halvány, mintha sírjából kelt volna fel. Nem lát, nem hal, csak hogy fel nem döntött, midőn mellettem elrohant. És vissza se fordul, ha hívják. Meglátod, még megőrül szerelmében. Tudok eseteket, például... Katalin csak most vette észre a változást, mely mióta őt nem látta, Fruzsinán is történt. Félve szakasztá beszélét, s ilyetten húgához sietett. Uram Jézusom, s veled mi történt? Halvány vagy, egész tested reszket, talán csak nem fog visszatérni a láz, vagy talán hamar vizet, cseppeket, citromot. Jaj, mi lesz belőlünk? Katalin lármájára Orbán nénye is a szobába sietett, s mind a ketten kérék Fruzsinát, hogy feküdjék le. Csak hosszú kérés, és azon többször ismételt ígéret után, hogy mihelyt arra képes lend, mindent el fog beszélni, bírhatál Fruzsina nényét arra, hogy felhagyva szükségtelen orvosi szereivel őt magára hagyja. Végre Katalin engedett és kiment. Fruzsina bezárva az ajtót székre veté magát, és sírt. Míg a magános vadászlakban ezek történtek, Ártándi Pál, Klári és András kíséretében a Lugosi útra tért. S miután kedvesét még egyszer megölelte, és nem sokára viszontlátást ígért, sietve vágtatott Lugos felé. Klári sokáig nézett utána. Olyan biztosnak érzi magát szerelmében, hogy lelkét még az elválás pillanata sem tölté keservel. András teljes mértékben osztozott asszonya jókedvében. Az amnestiális levelek, melyeket Ártándi Klári és András számára Zápolyától hozott, és mielőtt elment az utóbbinak átadott, megszünteté saját személyét, illetőleg minden aggodalmait. Klárira nézve teljesen megnyugtatva érzi magát azon körülmény által, hogy Pál úrfi szép pejlovát reábízta, mit bizonyosan nem tett volna, ha nem lenne szándéka visszajönni. Csak most kezdődik az igazi élet, mondta jókedvűen, míg a mellette ballagó nemeslónak nyakát veregeti. A e semmire valókat Temesvártól szétkeregetik, mi visszamegyünk Pestre, ezen írással kezünkben bajunk nem lehet. Pál úrfi ismét a házhoz jön, hát eleinte titokban, mint annak előtte, később mindig többször és nyíltabban, míg utoljára elveszi. Mert hogy ez lesz az egésznek vége, azt azonnal átlátja, akinek egy mágszemnyi esze van. Az úrfi rémségesen szereti a lányasszonyt, nem élhet nála nélkül. Klári mondta, hogy miután Pál szerelméről biztos, nem is vágyódik nagyobb boldogság után. De András nem engedett, s annyit beszélt Ártándi szerelméről, hogy végre a hölgy ellentmondás nélkül hallgatá társának fényes jóslatait. S a boldog mosoly, mely arcán időről időre átvonult, mutatá, hogy pillanatokra legalább ő is osztozik e reményekben. Mint egy fél óráig haladhattak itt Temesvár felé, midőn a beszélgetők figyelmét egy férfi alak vonta magára. Pál, mint olvasóim emlékeznek, nem azon ösvényen kísértetett vissza a Lugosi útra, melyen a feldúlt vadászlakhoz jött. András tudta, hogy a keresztes táborból aznap reggelén Márton vezérlet alatt egy csapatlovasság küldetett Lugos felé, s nehogy Ártándi ezeknek kezébe essék. Biztosabbnak tartá, ha a rövid és kényelmes ösvény helyett, mely a vadászlakot a főúttal összeköti, inkább hosszabbat választ, mely csak az erdőkerülők használatára szolgálván, Temesvártól egy órával messzebb egyesült az országúttal, mint az előbbi. Ez ösvénnyel Jobbra és balra mások egyesültek, majd szénégető helyekhez, majd egyes vadászházakhoz, vagy csak leshelyekhez vezetők. És ezen ösvények egyikén András most egy férfiút vett észre ki, mint látszott, mély gondolatokba merülve közelített feléjük. Álljunk meg kissé, szólt András, nem tudom, miféle ember lehet ez. Egyedül jár vadászruhában, s mi legcsodálatosabb, fegyver nélkül. Orbán, mert ő vala az, kivel a vándorok találkoztak, anélkül, hogy jelenlétüket gyanítaná, folytatá útját. Futva Fruzsina elől a magányos erdőségben akará feltalálni nyugalmát, és elfoglalva 100 ellenkező érzemény és szenvedély által bizonyos cél nélkül sietett tovább a fák között. Furcsa dolog, de mintha Telegdi író teákja lett volna, mondta András, után Orbán tovább haladva a fák között ismét eltűnt. Százszor láttam boltunkban s Budán uraházánál, de mit keresett ez itt? Az ösvény, melyen Orbán haladt, éles szegletben egyesült azzal, hol András és Klári álltak, úgyhogy Orbán vándorainkkal majdnem szemközt jött. Klári még Andrásnál is előbb ismert rá. Legyek elátkozott, mondta, ha nem az. Várj meg itt. És miután Orbán anélkül, hogy őket észrevenné mellettük, elment Klári azon ösvényen, melyen Orbán jönni látá, sebes léptekkel az erdőbe sietett. Társa a lovat féken tartva bámészkodott utána. Egy negyed óra múlhatott, midőn András Klárit ismét visszatérni látta. A hölgy inkább szaladt, mint sietett, halvány arcán indulat és elkeseredés valaki mondva. Itt vannak, szólt, alig vehetve lélegzetet, midőn Andráshoz ért. Jer hamar! Kik vannak itt? Kérdi Emes bámulva. Csak siessünk, kéri az előbbi. Márton barát, mint mondád, a Lugosi úton van csapatjával. Nem juthatunk hamarabb oda, mintha egyenesen balra tartunk, ugyanazon ösvényen, melyen Orbánt láttuk. De az Istenért, hát mit látott? Egy ellenséges csapattal akadt össze, vagy ki más van hát itt, kérdé András. Itt Klári nyugtalansága szintén megragadott. Ne kérdezz, siessünk! Szólt Klári a legnagyobb fölgerjedésben. Ők vannak itt, ellenségeim. Saját szememmel láttam Bebek Katalint. Egy vadászházban laknak, ott a kertben állott, s egy más asszonnyal beszélgetett. Csak siessünk! András bámulva követi asszonyát ki, nem felelve további kérdéseire, fékezhetetlen sebességgel haladott a Lugosi út felé.